Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, köszöntünk nagy szeretettel minden kedves hallgatót, ez a Millás reggeli, ami itt elindult ma reggel, Rádió Káfé 98.0, május 15-én, csütörtökön reggel pontban, 6:30-kor Mihálovics Andrással.
És Gede Balázssal jó reggelt kívánok, én is a 0630-as 6-os 98-0-98-0-as SMS WhatsApp Viber számunk, már éledezik. Itt igen. Van ilyen, nincsen szerda, nem morgok, csütörtököt sem mondok, írja locsoló versnek beillő reggeli indító üzenetét mérnök, aki megrészegülve felzárkózott a Gézú D-kartárs
hát
duó mellé.
Abszolút,
mert most
igen,
már minden adás
ilyen...
indításkor már valami van tőle igen. Az üzenő falunkon. Lehet hozzá csatlakozni, mert néhány perc a sírnév mindenkinek jár. Továbbra is azt szeretnénk azonban mondani a nagy érdeműnek, hogy bár nagyon klassz dolog, hogy a mesterséges intelligenciát mi másra, mint mém gyártásra használjuk, a kép üzenetekkel továbbra sem tudunk mit kezdeni, mert nézve vicces, beszélve róla nem igen. Vicces. Tehát meg lehet spórolni a fáradtságot. Mert a képek, bármi viccesek is nem fogunk tudni velük foglalkozni. Na mi van D-kartársa?
D-kartárs is írt nekünk, kis optimista, jó reggelt kívánva a kartársaknak és Zsuzsinak. Ma is kellemes út és forgalmi viszonyok, aggály és tünetmentes 21 perc, 39 másodperc a szokásos relációban, Szerencs utcai lámpa menetből abszolválva.
Azt szeretném mondani, hogy feltűnően erős forgalom volt már a Hűvösvölgyi úton is.
Tényleg?
Meg végig befelé, nem szokott, meg se tudom mondani, hogy mi egész, az egész sáv.
Érdekes, a Budaörsén meg ez nem volt érzékelhető, hogy valami helyi meg,
igen. Nem volt ilyesmi, hogy útfelújítás, aha. Vagy útszűkület, vagy nem tudom, valahogy úgy gondolták a Solymár, Nagykovácsi, Hűvösvölgy, Mária Remete, hogy,
remette, munka
hogy
és
ma nem, most, ma korán
igen,
akkor.
Nem home office-ból nyomja, vagy
da, valami erről ilyesmi. Jut eszünkbe, hogyha valaki közlekedési anomáliát tapasztal, ne habozzon, rohamozzon a fent említett elérhetőségen, tudja segíteni közlekedésben résztvevő társait, hogy ők már ne kövessék el azt a hibát, amibe ő esetleg beleszaladt. Na!
Hát akkor megköszöntjük a névnaposainkat, Zsófiák és Szonyák, köszöntünk nagy szeretettel benneteket, boldog névnapot kívánunk, emellett Bodzák, Deniszák, Médeák, Rupertek, Szafik, Szofik, Uporok, Zsófik, hosszú a sor, Fürtikék, bocsánat, és Denizek. Igen. Izaúra névnap is ma van, úgyhogy...
Na végre, azt szerinted? Mióta lehet anyakönyvezni
hát,
gyermekeket Magyarországon Izaura,
vagy igen, nem tudom, mikor
szerintem
az a sorozat,
nem, mert a Névadó Bizottság a Tudományos Akadémiának ellen állni ennek, hogy a népharag
hát,
elsöpörte volna az egész
neki,
testületet.
Hogy ugye neki gyűjtöttek, neki kellett?
Igen, a szemműtétére.
Ja, tényleg, valóban.
Az a nyomorult Leoncio.
Igen, hát akkor gondolhatod, hogy nevet is adnak a csemetéknek Izaurát. Na, évforduló, 1940-ben az első meg McDonald's étterem megnyitja kapuit az Amerikai Egyesült Államokban.
De ez még a tesók.
San Berma, ez még a, ez 1940, hogyha ez a tesók, mert ugye az 50-es években...
Jött Ray Kroc, és nyújtani a saját nevüket.
És Hát egy darabig nyomasztotta őket, hogy csináljanak nagyvállalatot, ők kicsibe gondolkodtak, azt hiszem két éttermet futtatott a McDonald testvérpár, és akkor jött Krok, és csinált egy franchise rendszert. 2024-ben ezen a napon merényletet követnek el, mert Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen.
Már jól van.
Már jól van azóta.
Hideg vízben fürdött, ki van gyúrva, elment a Moszkvába Vladimir Vladimirovicshoz, úgyhogy minden oké. Okay. Az ő szempontjából, úgyhogy a mi szempontunkból is, igen, az egy más kérdés. Aztán születésnaposokat mély tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük a jeles nap alkalmából. Az egyik kedves barátomat külön is, mert szép kerek 50-est tölti be ma, úgyhogy neki
akkor az
különös
nem Claudio
gratul.
Monteverdi.
Hát semmiképp
jó,
sem.
Van, mert hogy ő is itt van.
Ő három évig jó szomszédunk volt, de
igen.
Nem voltunk jóba.
67-ben született ezen a napon.
Aztán itt van von Metternich, akasszák fel Metternichet, hogy skandálta a tömeg Magyarországon, úgyhogy nem egy népszerű figura, hát Clemens von Metternich herceg, pedig osztrák államférfi és kancellár is volt, 1773-ban született.
Pierre Curie 1859-ben francia fizikus, 91-ben pedig Mihail Afanasyevich Bulgakov, orosz író.
Samuelson megvan még?
Hát persze, a Nordhaus Samuelson féle közgazdaságtankönyv az mindenkinek alap.
Mert hogy neki is születésnapja van, ráadásul szép kerek, 1915-ben ezen a napon született Paul Samuelson, amerikai közgazdás, 2009 óta nincs ugyan velünk, de szellemi öröksége még azért köztünk él, és a közgazdaságtant hallgatók szerintem néha áldják, néha átkozzák az ő nevét.
Igen. Madeleine Albright, rég hallottam a nevét, cseh származású amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok első női külügyminisztere volt, ő 1937-ben született, 22-ben hunyt el.
Aztán Kolconai Ernő, olimpiai ezüstérmes magyar vívó, sajnos ő sincs már közöttünk, 1953-ban született. Akárcsak Mike Oldfield, angol zeneszerző, egy időben óriási. Mostában én nem nagyon hallottam róla, mondjuk ez aztán a világon semmit nem jelent, mert nem én vagyok a musician a stábban, hanem az Ács Kántor páros.
Két művész úr, igen. Olimpikonjainkat köszöntjük, a Gyarmati Andrea magyar úszóbajnokot, orvost, és Növényi Norbert, olimpiai bajnok, magyar birkózó, színészt. Ma ünnepelnek ők is.
Aztán Andy Murray, skót teniszezőnek is születésnapja van, 1987-ben született, május 15-én. Kolovratnik Krisztián, magyar színész, meg 1977-ben született, ugyancsak ezen a napon. Na, hát akkor az első zeneszám mindenképpen szóljon azoknak, akik valamit ünnepelnek. Ma akár név, akár születésnapot, akár csak egy új nap kezdetét, akár egy jó bögre, finom és igazán jól sikerült kávét, etc., etc. Mindenki tegye oda Juliet and the Licks számát, ahova legjobban szeretné.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Hát a sajtószemle az apa ökölbe szorított keze. Mekkorát ment a magyar nyilvánosság az elmúlt 24 órában? Ugye először is a miniszterelnök azt mondta az ellenzéki párt vezetőjére, hogy hazaáruló nagyjából. Hát ezen én így azt a mindenit felpattantak a szemeim. Aztán utána benyomták azt a kis törvényt, hogy a szabad költözés joga az innentől valamilyen testület kezébe van, helyhatóság, ha akarja, oda költözöl, ha fizetsz, oda költözöl.
Igen, majd valakik eldöntik.
De a Mátyás királynál volt ilyen utoljára,
azt
hogy
hiszem,
nem oda költözöl?
Is, meg nem is, igen.
Úgyhogy ez már nehéz visszafogottan, és nem is biztos, hogy kell visszafogottan, és akkor jön a szuterenitás védelmi az hivatal, aki meg majd azt mondja, hogy te meg csúnya fiú vagy, listáz, és akkor majd büntetés, meg nem tudom, de mi kapunk külföldről, mi?
Igen, már is fölpattanhatunk a listára.
Tehát mi jelentkezzünk, igen, azonnal önállóan, mert hogy mi kapunk? Hát vannak olyan Tessék elképzelni, hogy vannak olyan cégek, akik külföldön tevékenykednek, de magyarországi leágazásuk van, és látnak fantáziát ebben a rádió
illetve
műsorban.
A magyar leágazás ugye a külföldi központnál engedélyeztetheti azt, hogy itt megjelenik, és velük keveredünk szerződésbe, tehát már is ott van a kapcsolat. De ez bárkinél előfordulhat, ugye, ahogy írták újságírók, egy Szlovákiában élő magyar előfizet a HVG-re, és kész van a külföldi támogatás. Tehát ez most hogy? Ez tényleg komolyan.
A büdös életben már! Hát igen. Elég ebből.
És
most
innentől
már
mindenki felkerülhet egy listára, ahol lehet szemezgetni, hogy ha rondát mond, és nem tetszik, igen, a kormánynak a munkája, akkor lehet.
Figyelj, van ilyen, kérdező, hogy árstopp, meg szuverenitásvédelem. A végén én nagyon nem szeretném, de a fekete vágás is, mint ja, intézmény visszajön.
Könnyen lehet, és a padláson kell majd sutyiba vagy a pincébe intézni, mert
há, hogy?
Kicsit hajaznak ezek az intézkedések az 50-es évekre, de hát reméljük, hogy valahol csak megáll.
Hát én ezt nem, na, mit, na, most na, ezek, hát, után, ezek után mit csináljunk? Tehát, hogy olvassuk be, hogy most akkor lesz a béketárgyalás, vagy nem, Oroszországban és Ukrajnában, vagy
és hogy olvassuk
sercegő,
azt be, ugye?
De most érted, mert akkor ránk vetül a gyanú, hogy érted, igen, külföldi támogatást fogadunk el, meg beszélünk az orosz-ukrán, hát akkor érted?
Igen, hát mi végezzük a dolgunkat úgy, ahogy eddig én azt javaslom, aztán majd meglátjuk, hogy mi
Istenem
lesz.
Istenem, na mindegy, hamis diplomák miatt volt razzia a honvédségi laktanyánkban, képzeld el, állítólag.
Ne.
A Blikk értesülése szerint legalábbis így van. A központi nyomozó főügyészség ilyeneket keresett. A Blikknek volt tartalékos elmondta, hogy bizonyítványainak csak a fénymásolatát kellett odaadni, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb fizetésben részesülnek, ezért azért az megvan, hogy a honvédelmére felesküdött emberek bézért vesznek
Őrület. Tényleg.
Na mindegy, nem tudok már mit mondani. Amikor beléptem önkéntes területvédelmi tartalékosnak, a végzettségeimet igazoló iratokat fénymásolva kellett beadni, aztán, hogy azokat leellenőrizték, és ha igen, milyen módon, azt nem tudom megmondani, mondta a Blikknek egy ilyen tartalékos. Egyelőre ez még csak egy sajtóinformáció, még mindig hallgat a rajtaütésben résztvevő hatóságok mindegyike.
Na, a Portfolio.hu-n Beke Karcsi kolléga kezdi a napot, indítja a napot a múlt heti román választási eredménye ráijesztett a piacra. Giorgio Simeone elsőkörös győzelme, a lej meredek gyengülésbe kezdett, és a kötvényhozamok jelentősen emelkedtek az elnökválasztás első fordulója után. A nacionalista Giorgio Simeone a vártnál nagyobb fölénnyel nyerte meg a voksolást, amit követően a kormány lemondott totális politikai káoszba taszítva az országot. Vasárnap esedékes a második forduló, a tétje pedig az, hogy sikerül-e felszámolni ezt a káoszt, illetve melyik úton indul el Románia. Ugye azt lehet hallani, hogy az ellenfele a pólok alapján kezd erősen fölzárkózni, úgyhogy egyáltalán nem ennyire eldöntött ez a kérdés. Úgyhogy itt az esélylatolgatás, meg az, hogy a piac hogy reagál, meg milyen kimenetele lehet ennek Romániában, erről lehet olvasni a Portfolio.hu-n.
Azt mondja, hogy emlékszünk az üljünk át egy másik gépjárműbe kitételre. Hamarosan riasztást küldhet a kormány mobiltelefonunkra vészhelyzet esetén. Eddig kizárólag SMS-eket lehetett küldeni, ez változna meg. A 24.hu ír erről, hogy egy új figyelmeztető rendszer bevezetésének alapjait fekteti le az a törvényjavaslat, amelyet a miniszterelnök helyettes drága jó Semjén Zsolt urunk nyújtott be még áprilisban. A cél az, hogy az eddig használt SMS értesítések mellett korszerűbb technológiai megoldások, például push üzenetek is alkalmazhatóak legyenek a riasztási célból. A javaslat már a részletes vitánál tart, de a nyilvánosság számára egyelőre kevés a konkrétum. A Lidli beszáll a versenybe 20%-kal, mivel? Csökkenti a háztartási termékek árát, kérem szépen. A vállalat célja, hogy a vásárlók a teljes nagybevásárlás továbbra is egy helyen, és a lehető legjobb áron intézhessék. Erről a kommunikációs vezető tájékoztatta a nyilvánosságot. Május 15-től a mosószerek, samponok, tusfürdők árainak mérséklése mellett 20%-kal csökkentik a tisztítószerek árát, és Rossmann is bejelentette, hogy csökkent, de mennyiségi korlátozást vezetve, úgyhogy még egyelőre nem lehet tudni, hogy mire de tételesen felsorolt táblázat kering a magyar sajtóban arról, hogy mely ár és csökkentést alá eső termékkörre kell majd alkalmazni a szabályokat. De. A dokumentum szerint mosószertől tusfürdőig széles a spaletta.
Egyet árulj el nekem. Mikor lett ezekből iparcik? Úgyhogy az utóbbi időben rendre azt hallom, hogy az iparcikkekre is ár és talpon.
De az iparcik az a...
Hát azok szerintem az műszaki
cikkek. Az a konzervnyitó, meg a...
Igen, pontosan. Ezt Nagy Márton egyszer elmondta, hogy most már azokra is ár és top lesz, és onnantól láttam ilyen hömpölyögni a sajton keresztül, hogy az iparcikkek árése, és akkor így bogarászom, és mindig odajuk adunk ki, hogy a tisztítószerek, öblítőszerek és a hasonlók, tehát minden, ami nem élelmiszer, de gyorsan forgó termék. Na, mindegy. A Telexen azt olvasom, hogy több száz barista sztrájkol Amerikában. Hát képzeld el, a Starbucks kitalálta, hogy innentől új gúnyába kell bújniuk, amikor dolgoznak. Hát, hogy szorít, vagy ronda, vagy nem tudom, hogy mi a bajuk vele, de a korábbi öltözködési szabályzat jóval megengedőbb volt. Többek között a mintás ingek viselését is engedélyezték eddig, de hétfőtől kötelezővé teszik. Mi az lesz? Észak-amerikai üzletek várják, hogy ott a dolgozóknak egyszínű fekete inget kell viselniük, zöld kötény alatt.
Mi lesz a lamberszexuális barisztákkal?
Hát nagy baj lesz.
Akik mert... szakál, favágóink, bakancs, kombó, igen. Mint hát, a kántor.
Hát innentől lehet, hogy az anyag maradhat flannel, de egyszínű fekete. És hát a zöld kötény az kötelező kellék, ugye, és keki, fekete vagy kékszínű gatyát lehet felhúzni és abban dolgozni. Na, ez nem tetszik a dolgozóknak, és egy száz barista és pincér kezdett sztrájkba.
Még egy történetről szeretnék szót ejteni. Én minden bizonnyal, de szerintem stábunk is teljes mellszélességgel kiáll a WWF petíciója mellett, az erdőket védő petícióról van szó, mert elharapózott a tarvágás. Mi is beszéltünk már a műsorban többször erről, hogy ezt miért kell csinálni, mikor állítólag az erdők jelentik a jövőnket. És a saláta törvényben van egy passzus, amely megkönnyíteni a tarvágást, és megkönnyíteni, hogy félre söpörjenek bizonyos környezet és természetvédelmi indokokat. Úgyhogy a WWF oldalán alá lehet írni ezt a petíciót szépen, úgyhogy aki teheti, írja alá, próbáljuk már meg megállítani legalább ezt az őrületet, ha a többit nem sikerül. A petíció.www.f.hu oldalon lehet ezt megtenni, ha valaki félti és aggódik a magyar erdőkért.
Hát nem tudom, neked van-e még, de lehet, hogy történelmi pillanat, hogy zenét sugározhatunk lapszemlő és tőzsde között. Mert az utóbbi időben erre nem nagyon volt példa. Mit szólsz?
Hát nincs annyi időnk.
Ja, hogy nincs annyi időnk. Akkor elmarad a történelmi
Csak
pillanat.
Csak tudnám, mit húzott volna be DJ Selector ebben a helyzetben.
Hát azt most már nem fogjuk megtudni, úgyhogy ráfordulunk akkor a bőrzékre.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
1,4% fölötti plusz Budapesten 95.473 pont. Na jó, így könnyű, mert csak a Richter esett 95%-kal 10.450 forintig, az összes többi blue chip, a maradék 3, az meg erősödött, és nem is keveset figyeljünk oda a Magyar Telekomra, 4,3%-os plusz 1710 forintos záróértékkel. Az OTP majdnem 2%-ot drágult, 1,83%-ot 27.750 forintig, a MOL 1,6% fölötti pluszt hozott össze 3.130 forintig, menetelt kérem szépen, úgyhogy most legyen panasz a tőzsdei forgalomra. És hát akkor nézzünk a devizapiaci információkat. Az euró a forinttal szemben 403 forint 10 fillér környékén tanyázik, 1 dollárért pedig 360 forint környéki összeget kell fizetni.
Na, azt mondja, hogy éppen egy Ázsiáról szóló cikk ugrott fel, hogy ott egy picit már a technológiai szektor kezd lassítani, már mint azon részvényeknek a menete, mert idáig nagy volt a helye húja, és most egy picit hűlnek a kedélyek. Annak ellenére is egyébként, hogy tegnap pont az Nvidia volt az egyik jó szereplő, 4% fölötti plusza, hiszen Donald Trump szaúd-arábiai látogatása során tető alá hozott egy nagy volumenű chip ügyletet, ugye Szaúd-Arábia is fölzárkozik az AI technológiában, vagy legalábbis szándéka, és ezért adatközpontokat és mindenféle ehhez hasonló dolgokat hoz létre az állami alaptámogatásával, amiben meg azért van patron, azt tudjuk, így óriási volumenű Nvidia chip megrendelésekre lehet számítani, és ezzel megint felzárkozik a 3 trillió dolláros cégérték kategóriába, ott lihegve az Apple nyakán a társaság. Na de hogyha megnézzük, hogy mi történt, alapvetően kicsit vegyesre sikerült egyébként a tegnapi nap, mert a technológiai szektor tömörítő Nasdaq valóban jól ment, 7%-os pluszt hozott össze, az S&P 500 már csak 1%-ot, míg a Dow Jones-ba tömörödő 30 nagy vállalat összesen 2%-os emelkedést produkált. Európában a kép az úgy nézett ki, hogy Németországban a frankfurti DAX esett 0,5%-kal, a párizsi CAC-on szintén 0,5%-kal esett, Londonban 2%-os mínusz volt. Hát nézzük inkább akkor, kik voltak pluszosok. Az olaszok például.
Na tessék!
Ott 0,7%-os emelkedés volt, a spanyolok 0,5%-kal mentek, és még a dánok 0,5%-a az, ami Budapestről kiemelhető, meg persze a mi hatalmas rallink ezzel az 1,4%-kal. Ugye, ahogy említettem, Ázsiában kicsit hűlnek a kedélyek, a tokiói Nikkei 1% mínuszban van, a kínai indexek is esnek, ugye abból van itt négy is, amit látok, 0,5% és 1,1% között mínusz van, de Hongkongban is 0,2%-kal esik a Hang Seng, és Indiában is 0,5%-os a mínusz, hát meglátjuk, hogy ebből Európára mi csorog át, de egyelőre úgy néz ki, hogy itt is lehet, hogy kicsit korrigálgatni fognak a piacok.
Ennyi. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
No, hát kérem szépen... Ja, Czóler Andi, ezt a szót kerestem. Ő lesz, szóval ma. Ő fog majd híreket és mondani, nem is oly soká, úgyhogy itt lesz veletek, ne aggódjatok, addig lehet írni 0630-6-os-98-0-98-0, van-e valami?
Hát az van, hogy ez a riasztási rendszer Németországban is működik, ugye, amit említette a lapszemlő során, és rendszeresen tesztelik is, amikor először találkoztam ezzel, hát rendesen tele lett a gatya, így mondhatom, működik.
Aztán
ezzel srácok, is... már ezzel is felkerültök a listára, fel. A közhangulatot befolyásoljátok? Igen, igyekszünk.
Igen, és valaki nagyon helyesen és mély érzékenységgel és kémkedési szaktudással rávilágított arra, hogy ezzel a névvel, hogy Mihálovics,
ja, hát ez már
András
eleve.
A nyilvánosságban dolgozni, igen. Bár most jóban vagyunk a szerbekkel, bár én
nem hát hiszem, és szerb, szerb, vagy ezt mindig arra ezt a szlávra lehet fogni, amelyik...
Amelyik épp rossz, amelyikkel épp rosszban vagyunk.
Igen, igen.
Lehet, hogy nem is, hanem orosz. Akkor lehet, meg igen. Miért nem az M1-en vagyok főműsoridőben?
Na tessék, ugye? Hát milyen jól nézne az
milyen
ott.
Jól mondaná, hogy felkonferálná Andrej Mihajlovics, felkonferálná Vladimir Vladimirovics.
Hát figyelj,
éppen
parádés.
Mit csinál?
Parádés.
De hitelesebb lenne, nem?
De,
most
de,
valamilyen magyar nevű, nem tudom én kik van. Messzes Boglárka, meg ilyenek, érted?
Iparcikk szó jelentése, iparcikk, főnév. Valamelyik iparág által létrehozott kézmű. Eredet, a szó eredete elérhető az előfizetéses rendszerben.
Helyben vagyunk, köszönjük szépen, mert Zsocz nem kollega. Ezt kérdeztük, de helyben vagyunk, ugyanis a tusfürdő az mióta iparcikk?
Illetve mióta kézmű.
Mert hogy a szappan, a folyékony szappan az kézmű, tehát oké, okay, az iparcikk, de a tusfürdő... Ja,
hogy... Úristen, tényleg. Na jó, akkor kézkrém is iparcik, de a body cream...
Minden, iparcik, minden kézkrém iparcik, de nem minden iparcik kézkrém.
Húha, jöhetne már Czóler Andi, szerintem, hogy elvegye tőlünk ezt a fajta
polen. Ilyen hatással van ránk a szuverenitás védelmi törvény. Teljesen elvesztettük a lábunk alól a talajt. Segíts rajtunk, Czóler Andi, segélykiáltással.
Szerintem pillanatokon belül megjelenik, ha meg nem, akkor...
Akkor majd én mondok híreket, de abban nem lesz köszönet.
Mi kell a boldogsághoz?
mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Május 15-e reggel, 7 óra 8 perc van, és csütörtök reggel egyébként. És itt van Mihály Csandrás.
Ki az ágyból hét alvók, Gede Balázs, hey, szólít most fel.
Igen.
A Gede jött hozzánk el.
Nagyon na. Jó. Ezt majd felénekeljük egy albumra.
0630-as 6-os 98-0 98-0, SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez már jött egy közlekedés információ. Sajnos rossz hír. A Hungária körúton állnak a villamosok, pótlóbuszok is vannak már. A Tököli útnál történt mindez, írja a hallgató. Hála néki ezért a közérdekű információért. Köszönjük szépen.
Aztán egy kedves hallgatóban felmerült, hogy mi van akkor, ha például Habony Árpád utal egy szép summát Angliából a Millás reggelének. Várjátok a szuverén hivatalt, vagy egy sors visszautaljátok? Hát ugye miután a Millás reggeli egy vállalat, egy média vállalat, és kap egy pénzt, ami mögött nincsen bizonylat, tehát nincsen teljesítés, akkor azt visszautalja, úgyhogy valóban.
Nem, ilyen nincs. Mink, pénzt nem adunk vissza. Hát, felhívjuk a fent nevezettet, a pénz küldőjét, hogy fáradjon be, és leteljesítjük egy interjú formájában.
És azt ki fogja?
Én.
Azt lehet, mert én biztos, hogy nem.
A vitrínből. Okay. Én szeretnék révőtől.
Hát nézd, így is lehet, de hát előtte akkor egy megrendelés, szerződés,
számos. Azt majd te intézed. Én majd a szakmai, te a üzleti.
Rendben. Szóval vannak erre megoldások. Igen. A szuterén hivatal lesz az igen. Utolsó, akihez
van. A másik hallgató így reménykedik, hogy ugye ti is hangosan kiálltok. Hát én igen, annyira hangosan, hogy le is kellett venni mínusz 5 decibellel a hangerőt.
A Maci mindig nagyon hangos, igen. És már reggel eldünnyögtük a magunkat.
Én már büdös életeztem is. És azt kell mondanom, hogy egyébként meg most mindenki higgadjon le egy kicsit, lépjünk hátra, és az a szomorú helyzet, hogy ezer szállal a vidékhez, és az úgynevezett deep vidékhez kötődő honpolgárként kell mondanom nektek, ismerek állatgondozót, traktorost olyan településeken, amelyek még a térképen sincsenek rajta. Ezeket az embereket ez a dolog, hogy sajtószabadság, szólásszabadság, ez nem tudják, hogy van, nem érdekli őket, nem hatja meg őket, nem érti. Ez egy ilyen értelmiségi, sajnos értelmiségi játszótér. Gondoljunk bele, hogy csak a szabadon elérhető és országos sugárzású rádióadásokat hallgatják, tévéműsorokat nézik. Őnekik, ami abban van, az a valóság. És ott erről például nincs szó, ha csak úgy nem, hogy sipákolnak a libernyákok amiatt, hogy és egyébként egyet is értenek azzal, hogy a külföldiek ne nagyon szóljanak már bele abba, hogy mi történik.
Igen, ez sajnos nagyon leegyszerűsített üzenetekben el lehet hozzájuk juttatni, nem kell tovább gondolni, nekik logikusnak tűnik, és sajnos az a fő bázis, úgyhogy egyelőre lehet hangoskodni, de változás az csekély lesz. Szomorú. Valószínű. Igen.
Na, ennyit erről, bemelegítésként menjünk át a Budapest rovatunkra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát akkor akár folytathatjuk is ezzel, mert ugye...
Medvét láttak!
Ja, én nem
hát arra azzal gondoltam. Folytatjuk.
A budapesti Sánc utcába tartott ja. A szuverenitásvédelmi hivatal székháza elé szervezett péntek délután 5 órás Momentum mozgalom tüntetéssel gondoltam folytatni a budapesti híreket, mert hogy oda szerveződik egy ilyen tiltakozásul a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat ellen. Na jöjjön a medve!
Medvét láttak Budapestről medve. 40 kilométerre. A Börzsönyben, Cserhátban lehet ugye túrázni, de többször volt már hír arról, hogy jár arra medve. Az északi középhegység különböző részén észlelték az állatot. Vasárnap délután Kis Ecset határában adtak hírt túrázók egy medvéről. Az állat a Kőkereszt közelében a Lúcska puszta felé vezető út mellett tartózkodott, és hát mindenki legyen óvatos az állattal, nem játék, szelfizni nem igazán érdemes vele. Aztán...
Program! Idén is megrendezi Magyarország legnagyobb ingyenes gyereknapi programját. Május 24-én és 25-én a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Budapesti Városligetben zajló események középpontjában a koncertek és előadások mellett az egészségmegőrzés, a sport, a technika, az internetbiztonság és a nemzetek jóízű bemutatása áll, tehát lehet falatozni is majd ott.
Aztán felújítják a Szentendrei hév teljes vonalát, lecserélik az öreg járműveket is, ezt Lázár János jelentette be egy utcai fórumon. Az építési és közlekedési miniszter azonban azt is elmondta, hogy várhatóan nem fog megépülni az M0-ás körgyűrű 10-es és 11-es főutat összekötő szakasza. Hát azt mondjuk nem csodálom, mert az nem 2 forintba kerülne. Azt mondja, 18 új biztonságos, magas komfortfokozatú járművet vásárolnak 115 milliárd forint értékben a HÉV-hez, illetve felújítják a vasúti sineket Szentendre és a Batthyány tér között az összes állomást, illetve az utasok által használt valamennyi infrastruktúrát. A teljes projekt olyan 200 milliárd forintba fog kerülni. Egyébként Lázár János azt mondta a 10-es és a 11-es út összekötéséről, hogy nem hiszem, hogy valaha lesz a magyar államnak annyi pénze, hogy ezt megvalósítsa. Másrészt viszont komoly probléma, hogy a települések joggal védik saját érdekeit, és számos olyan környezeti, zöld és társadalmi szempont merül fel, ami miatt belevágni a hegy átfúrásába komoly kockázatokkal, kihívásokkal és vitákkal szegélyezett lenne, fogalmazott a miniszter.
Óriási e-sportbajnokság lesz idehaza Budapesten, kérlek szépen, több 10 000 turistát és forint milliárdokat hozhat a budapesti e-sportbajnokság. Budapesten rendezik meg ugyanis a Starledő Budapest Major bajnokságot, a világ legnagyobb Counter-Strike versenyét, az a híres Cségó, ugye, magyarosan. És ez tényleg egy nagyon népszerű játék, úgyhogy erre lehet számítani, hogy a fókusz...
Az lövöldözős?
Hát lövöldözős.
Vagy futballista?
Igen, lövöldözős. Nem, hát azért mondom pont, mert ugye a futballistáknak egy kicsit kisebb a... Vannak számosan, de az igazi e-sport játékok azok ezek. Ezt a rendezvényt egyébként évente 2-szer rendezik meg, 25 elén Budapesten mérhetik össze a tudásokat a világ legjobb CS2 játékosai. A bajnokságot szervező Starladder a döntők napjaira 20 000-nél is több nézőt vár az MVM Domba, illetve online több millióan is követhetik majd az eseményeket. Az e-sport bajnokság összdíjazása 1 200 000 dollár. 250 ezer dollár.
Vigyázz! Most lehet, hogy 1 millió...
Hát jó, én az, a reszlit azt már
nem jönnek, de 1 millió 250 ezer dollár, én már csak eljön.
Igen, nekem az 1-2 elég lenne, azt az 50-et lecsíptem, hogy...
Juti. Igen. Hát a megszokás Nagy Úr Balázskám.
Így
van. Na, menjünk tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
No, na, hát 24 direkt... órán belül ugye olyan törvényjavaslat cunamit láttunk, hogy csak kapkodjuk a fejünket, ennek az egyik részét fogjuk most megbeszélni.
Értem, és azért sugároztunk nyugtató jellegű zenét, mielőtt szóírni a ház elejét, hogy kicsit lecsillapítsuk a kedélyeket, mert ez is aztán feltolta a pumpát egy csomó emberbe, látva a közösségi médiás hozzászólásokat. A lényeg az, hogy ez a település védelmének nevezett törvényjavaslatnak a szövege, ez most már napvilágot látott, és az eredeti elképzelésekhez képest némileg szelidült, de azért az alapvető félelmeinket legalábbis nekünk nem oszlotta el. Hát majd akkor megnézzük, hogy mit szól ehhez a szakba. A Balla Ákos, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetője van a vonal túlsó végén.
Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözöllek, sziasztok! Hadd kezdjem rögtön azzal, hogy ugye a szakma az ugye azért nehezen szól ehhez hozzá, mert nem nagyon van megkérdezve ezekben a kérdésekben. Valójában ugye nem is ingatlanpiaci kérdésről beszélünk, tehát bármennyire is meglepő, ugye ez ugyanúgy, mint például a csok, ami ugye a gyermekvállalásról szól, de van mondjuk ingatlanpiaci hatása, nem ingatlanpiaci kérdés, tehát nem történt egyeztetés, bár lehetett volna, úgy gondolom. Ettől függetlenül a szakma komolyabb képviselői azért aggályukat juttatták el, vagy akár konkrétan kérték is, hogy ez így ebben a formában, vagy akár semmilyen formában ne legyen bevezetésre, de hát egyelőre úgy néz ki, hogy ez nem ebben az irányba megy.
Ugye az ingatlan szakmai, vagy az ingatlan piaci része az ennek, hogy bármilyen olyan forgalom képességet korlátozó intézkedés, ami napvilágot lát, ugye az a meglévő ingatlanosnak, az ingatlanjuknak az érték a csökkenésével járhat, aki vásárolni akar, az meg ebben az esetben nehezebben juthat ezeken a területeken ingatlanhoz. Tehát egy olyan...
Mert hogy ott a helyben lakóknak elővásárlási joguk van, nagy kérdés, hogy ők meg tudják-e és akarják-e fizetni ezt az egészet. Tehát a tiltás kikerült, de azért az önkormányzatnak elég komoly jogköre van, és ugye ilyenkor felmerül az emberben, hogyha én nem szabadon, demokratikusan és annyira, amennyiért gondolom, meg amennyiért vevőt találok rá, azért ez egy árcsökkentő tényező, mondjuk ki. Így lehet ez?
Mindenféleképpen, hiszen ugye minden bizonytalanság az árcsökkentő tényező, az egy óriási bizonytalanság, hogy én kinézek egy ingatlant, beleszeretek, akkor egyáltalán eladó-e az az ingatlan. Uh-huh. Ez egy eddig ismeretlen bizonytalanság, tehát eddig az ingatlan adá, vagy mai nappal azt mondom, hogy egy vidéki ingatlannál oda mentem, megállapodtam, kifizettem, megvettem, nem nagyon jött közbe, ugye nem vált körülmény. Hogyha valaki azt elkezdi lebegtetni, hogy megveheti ezt a szomszéd, vagy az önkormányzat, vagy akár még három utcával odébbról is valaki, akkor ugye már is nem biztos, hogy én alkudozni akarok erre az ingatlanra, vagy sokkal rosszabb körülményeket teremtek ebben. Hogyha ebben még belejön az is, hogy valaki esetleg hitelt szeretne mondjuk rá fölvenni, akkor ugye a bank sem fogja azt mondani, hogy elvégezzük a hitelbírálatot, meg előbírálatot, meg egyebeket, tehát egy csomó nem fog elvégezni, addig, ameddig ugye nem tisztázottak a körülmények, vagy mondjuk az értékbecslés, az eljárási díjak akár többszörösen ugye az ügyfelet fogják terhelni, ha neki több ingatlanra kell alkudozni, amiközben csak egynél ér célba. Ebben ugye számtalan kidolgozatlanság van, mint ahogyan a törvényben ugye számtalan olyan nehezen értelmezhető gondolat van, hogy valaki mondjuk azon a településen ott élt, vagy közeli hozzátartozója, akkor ott neki lehet venni. Hogy tudod bebizonyítani, hogy mondjuk gyermekkorodban, rövid nadrágban játszottál a nagymamánál, és ez összefüggés, és ez mint egy évet ad ki például. Mm-hmm. Tehát ugye ezek ugye olyan kidolgozatlan és puha és szubjektív és egyéb dolgok, amik pedig ugye egyébként akár abban is bizonytalanságot kelthetnek, ha ez nem egy objektív dolog, és nem biztos, hogy megvehetem, akár megkötöm a szerződést, ugye senki nem szeretné, hogyha semmisé válna az a szerződés később, tehát inkább nem kötöm meg azt a szerződést. Például ez is ugye csökkenti.
Ez akkor is így van, hogyha, mert hogy mi beszéltünk erről már egy körben, és akkor az hangzott el, hogy és ez is egy jogos érv lehet, hogy nincs az az önkormányzat, aki ezt bevezetné, vagy ezeket alkalmazná, mert hogy akkor legközebb nem fogják megválasztani azt a képviselőtestületet. De hát ez akkor is damoklészkart,
nem? Én ezt nem tudnám kijelenteni, mert ugye azért azt láttuk a budapesti Airbnb ügyekben is, hogy a polgármester népszerűsége az ugye a helyi lakók versus gazdasági erők versus hozamra bérbeadó között dől el, és ugye minden polgármester vagy minden képviselő eldönthető, hogy kinek mit ígér. Ezzel ugye lehet rövid távú krediteket nyerni, vagy hát hogyha ezzel ugye lenullázzuk az adott kis települést a következő 20-30 évre, akkor ugye hosszú távú krediteket lehet veszíteni ezzel az egésszel. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon rossz irány ebből a szempontból, tehát a jobb irány az lenne, hogy valóban védjük meg azokat a településeket, amitől meg kell védeni, de szerintem ezt különféle stratégiákkal lehetne adott esetben a kis településeknek, nagy településeknek hosszú távú stratégiája kellene, hogy legyen, és el kellene döntse, hogy akar-e vonzani a helyieket, vagy a nem helyieket, vagy a fiatalokat, vagy az időseket, és hogyha azt kitaláljuk, hogy a fiatalokat akarjuk vonzani, akkor ugye nem szabad a betelepülést tiltani, akkor lakásokat kell létesíteni, óvodákat kell felújítani, és vannak bizonyos eszközök. Ha nem ezt akarjuk csinálni, akkor ki kell jelenteni, hogy ez a falu, ez egy sorvadó falu, ne tessék ide költözni, csak akkor vállaljuk fel annak a következményeit, hogy ezt 4 év múlva egy másik polgármester már nem fogja tudni visszafordítani. Ugye itt a rövid távú gondolkodással van a gond jelen pillanatban.
Ákos, hogyha a jogalkotóhoz nem is jutottatok el, azért szakmai körökben az év osszal többek között ugye tanácskoztatok erről a dologról. Mire jutottatok, hogy mi hangzott ott el, vagy mi lenne ennek az épp kézláb megoldása? Mert ugye a probléma, a felvetés az, az mondhatjuk, hogy valós, hát hiszen számtalan esetben hallottunk ebből eredő problémákat, túl gyors volt a beáramlás.
És az infrastruktúra fejlesztés nem tudta követte, követni. Igen.
Tehát ez egy létező dolog, de hogy lehetne ezt jól megfogni vajon?
Van egy jogos probléma, és az alapvetően az úthálózat infrastruktúra, háttérinfrastruktúrának a hiánya. Ugye ezen varázsütésre nem lehet javítani alapvetően, de ezek mellett meg országos probléma a lakáshiány, országos probléma a lakhatási probléma, országos probléma az előregedő lakhatásállomány, és ezek ugye erősen egymáson szemben álló dolgok. Én azt gondolom, amit ugye mondtam, hogy alapvetően az önkormányzatoknak kellene valóban hosszú távú stratégiával rendelkezni és kialakítani bizonyos irányokat, de inkább a fejlődést támogatni, a megújulást támogatni, az energiahatékony megújulást támogatni, tehát már rég nem arról kellene beszélnünk, hogy mit ne csináljunk, hanem arra kellene, hogy beszéljünk, hogy hogy lesz egy akárhol az országban elhelyezkedő modern otthon, lakhatásra alkalmas és megfizethető. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szakma álláspontja, hogy modern, megfizethető, fenntartható otthonok keletkezzenek, ez lehet újépítés, lehet felújítás. Ha ez így történik, akkor az munkahelyet teremt és adóbevételt termel, és kiszámíthatóságot teremt. Ma ugye az ingatlan piacon ugyancsak az árakat és a bérleti díjakat felhajtó tényező, amit említettem, a bizonytalanság. Tehát én azt gondolom, hogy ezek ellen kellene küzdeni. Ez legalább annyi jó gondolatot, vagy jó visszajelzést, vagy nevezzük konkrétan szavazatot hozhat egy polgármesternek, vagy bárki másnak, mint az, hogyha esetleg sokkal butább eszközökkel nyúlunk.
Mit tudunk a törvényről, melyik régiók lehetnek az érintettek?
Ugye az izgalom, amitről hallunk, az ilyen Balaton, Velencei tó környéke,
meg és az agglomeráció. Igen.
Ugye ezekre ugyanúgy nincsen, ezek csak feltételezések, tehát nem tudok róla, hogy erre bármilyen jogos, vagy hasznos, vagy komolyan vehető felmérés lenne, ezek teljes tippelések. Én úgy gondolom, hogy ennek maximum tényleg a kis településeken, tehát a 3000 fő körüli kis településeken lenne egyáltalán bármi értelme, de ott is ugye csak mérsékelt formában, és ennek is azt gondolom, hogy inkább az adó jellegű tételeit lenne érdemes az önkormányzatnak kivetni, tehát egy beárazható tétel legyen, hogyha én nem helyi lakos vagyok, akkor mondjuk felárat fizetek ott a tulajdonszerzésért. Minden más, ami különféle elővásárlási jogokat és egyéb ilyen akadályoztató tényezőket jelent, az inkább ugye lassítja, rontja az ingatlanpiacot, nem árazható, rontja az ott élőknek a helyzetét, amikor ők eladóvá válnak, ugye azért az sem mindegy, hogy ki milyen pozícióban van abban a szituációban. Tehát érdemes lenne ezt a valósan a kis településekre fókuszálni, és nem bármelyik települést az országba ebbe belevenni, mert nem igaz, hogy egy kis településnek, vagy egy nagyobb városnak, vagy egy megyeszékhelynek, de az sem igaz, hogy két megyeszékhelynek egyforma lenne az ingatlan piaca, hiszen ahol van munkahely, ott ugye várják az ott dolgozókat, tehát ott nem mondhatjuk azt, hogy ne jöjjön, tehát létesítünk 1000 munkahelyet, de ne jöjjön ide lakni senki, ugye ezek megint csak ellentmondások, tehát nem szabad kiterjeszteni általánosságban ezeket a gondolatokat.
Világos. Jó, hát majd megnézzük a
hogy
folytatást.
Hogy mikortól lép, még ezt se lehet tudni, ugye egyelőre csak egy törvényjavaslat van beterjesztve, még azon vitatkoznak, még azt módosíthatják.
Nem lehet tudni, és bízok benne, hogy lesznek módosítások. Én azt gondolom, hogy itt vannak hírek, álhírek, ugye talán azt gondolom, hogy itt az ár és top, vagy ilyen ingatlanpiaci ár és top, meg ilyenek is felvetültek. Én például ezt inkább álhírnek gondolom, de ezt a törvényjavaslatot pedig inkább úgy gondolom, hogy ez át fog menni, abban bízok, hogy lesz hozzá néhány racionális módosítás. Javaslat, és azt gondolom, hogy ez egy megengedő vagy egy lehetőség lesz az önkormányzatok számára, és bízok benne, hogy minden önkormányzat ezt át fogja gondolni, mint ahogyan mondtam, nem csak egy 4 éves ciklusra gondolva, hanem annál egy sokkal-sokkal hosszabb ciklusra gondolva.
Bízunk ebben, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, szervusz. Szép napot, sziasztok.
Bala Ákossal, a Bala ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk.
Megint lazuljunk egy kicsit a napközi vidám percei formájában, aztán jövünk vissza a Shadow AI-jal.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Hát múlt héten ilyenkor a Shadow IT-ról beszélgettünk.
Tele van szellemekkel,
tele van
a
szellemekkel, árnyékokkal, minden. Meg mindenfélével. Most a Shadow AI kerül terítékre, megnézzük, hogy ez micsoda, és hogy vállalati környezetben mik a főbb biztonsági aggályok. Angyal Dániellel, a Scourge társalapítójával fogunk erről beszélgetni. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok nektek és a kedves hallgatóknak is.
Nézzük, mi ez a Shadow IT? Bocsánat, azt azonosítottuk a múlt hét, a Shadow AI, igen.
Igen, nagyjából ugyanarról a problémáról van szó. Szóval múlt héten beszélgettetek róla, hogy a Shadow IT olyan típusú informatikai rendszereket, szolgáltatásokat takar, amit a vállalat dolgozói saját maguktól kezdenek el használni. Régebben ugye a wifi eszközöket hozták be a vállalatokhoz, manapság ez inkább a felhő irányába torodott el, rengetegféle online szolgáltatást lehet használni. Aha. És itt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ezek legitim szolgáltatások, a munkához van szükségük erre, és ez a shadow és árnyék, ugye ez kicsit ilyen ijesztően hangzik, mintha valami titkos szobából történne, de valójában itt arról van szó, hogy mindenki a munkájához kapcsolódóan szépen dolgozgat a nagyvilágban különböző rendszerekkel, csak a és IT vezetése számára láthatatlan módon, és ezért hívjuk ezt.
Ez azt jelenti, hogyha én kapok egy feladatot a munkahelyemen, hogy nem tudom én összesítsem a cég elmúlt évi cipőfelsőrész termelésének ciklikus változatát, és én azt mondom, hogy a ChatGPT-nek, hogy jó napot kívánok, mondd már meg, hogy hogy kell értelmezni a ciklikus változást ezekből az adatokból, ez már Shadow AI.
Potenciálisan az lehet, ugye itt az egyik legfontosabb kérdés, hogy ezt te önszántadból, a saját hozzáféréseiddel veszed igénybe, vagy a vállalat biztosít számodra valamilyen olyan megoldást, amit szemmel tartanak egy picit jobban. És itt nem is igazából az AI szempontjából csak az a probléma, hogyha használod ezeket a szolgáltatásokat, az AI-nak van egy olyan fajta kockázata, hogy azok az adatokat, amiket megetettünk vele, vajon megtanulja-e, és erre sajnos volt sok rossz példa, hogy igen, meg tudják tanulni, és az általam ismert információk alapján a privát hozzáférések, amikor nincsen céges előfizetés, ugye amikor ingyenesen használunk valamit, mivel fizetünk az adatainkkal, mindig is ez volt a mondásunk. Csak régen ugye magunkat céloztak vissza reklámokkal, most pedig esetleg olyan céges adatokat és titkokat tanulhat meg a rendszer, amit utána vissza biflázik másoknak. Erre sajnos volt egészen konkrét incidens, vagy hát kutatás, hogy ez meg is történik. Kifejezetten például fejlesztők körében, akik ugye kódokat generálnak, vagy segítséget kérnek a aha. saját kódjuk fejlesztéséhez, és ezekben a kód részletekben ugye titkok, hozzáférések, tokenek, jelszavak is előfordulhatnak, amiket meg tud tanulni az AI és visszabírálni.
Jó, de akkor hogyan akkor lehet ezt kezelni? Mert közben meg az early adoptereket kinyírjuk, ha azt mondjuk, hogy nem, én még nem tudok neked AI megoldást alkalmazni, de te a saját ingyenes AI megoldásodat meg ne hozd be a céghez, akkor elmegy a kedve a cégtől is, meg a munkájától is.
Hát ez egy nagyon nagy probléma, és ehhez még azt tenném halka hozzá, hogy ugye mindenhonnan azt halljuk, hype-olják a nagy nemzetközi szoftveres AI-os gyártók, hogy itt az AI mindenkinek el fogja venni a munkáját. Tehát titokban azért egy ilyen egzisztenciális stressz is kialakulhat az emberekben, hogy nekik meg kell ezt tanulniuk, használniuk kell ahhoz, hogy értékes, versenyképes munkavállaló legyek, amiben azért valami igazság mag elképzelhető, és valójában nehéz erre jó megoldást találni, de a legfontosabb az talán az, hogy a vállalatok legyenek tisztában azzal, hogy ez a trend ez létezik, próbáljanak meg oktatást biztosítani a felhasználónak, próbáljanak meg adatot gyűjteni tőlük, valamilyen monitorozó megoldással, akár beszélgetéssel, felméréssel, nagyvállalatoknál inkább automatizált technológiai alapú megoldások, ahogy ténylegesen milyen szolgáltatásokat használnak. Borzasztó gyorsan változik, egyik napról a másikra jelenhetnek meg újabb és újabb szolgáltatások. Kiderül, hogy az egyik mögött egy kínai vállalat áll, a másikról kiderülhet, hogy más probléma van vele, ezért viszonylag valós idejű adatra van szükség ahhoz, hogy képbe kerüljenek a vállalatnak az informatikai.
Itt is gondolom, itt is van értelme a különböző jogosultsági köröknek a meghatározására, és akkor ez is egyfajta ilyen védelem lehet.
Igen, 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 a jogosultságok és a hozzáférések mindig, ahogy a ti intótokban is elhangzik, a nulladik faktor, igen. És akárhány faktor is van, hogy itt a felhasználók hozzák létre. Az árnyék informatikának ez a kulcsa, hogy olyan jogosultságokat, hozzáféréseket hoznak létre, amik nincsenek feltétlenül menedzselve, vagy nem lehet őket annyira biztonságosan menedzselni, mint a vállalati rendszerekét. És ott ezért megint csak oda kerülünk vissza, hogy meg kell tanítani a kollégáinkat arra, hogy jól használják ezeket a rendszereket, mert rajtuk múlik, hogy bekapcsolják-e azokat a faktorokat, milyen biztonságos jelszavakat választanak, és aztán persze, hogy milyen adatokat osztanak meg a különböző AI és egyéb rendszerekkel.
Van valamilyen sztorid, ilyen Shadow AI okozta
de olyan legyen, amitől nagyon megijed mindenki.
Igen. Igen. Igen, azért ijeszgetés abszolút a szakmánknak az egyik legizgalmasabb része. Hát az egyik, amit említettem az elején, hogy ugye visszaszivárogtatás történt, ez ami konkrétan a Microsoft Copilot-tal történt meg. Ennél egy exaktabb incidens hoztam nektek, a Disney-től loptak el, azt hiszem terabájtos mennyiségben adatokat. Egyetlen egy ember kellett hozzá, egy fejlesztő, aki egy AI jegyzetelő alkalmazást kezdett el használni, és a jegyzetelő, amellett, hogy mindenféle jegyzeteket generált ennek a kollégának, szépen lejegyzetelte a jelszavait is, talán a jelszó menedzseré a hozzáférését ellopta, mint egy egyébként klasszikus malware, csak egy AI szolgáltatásba csomagolva, és bejelentkezett a Disneynek a Slack csatornájába, ahol viszonylag gyenge kontrollok miatt az egész céget gyakorlatilag letöltötték a rossz fiúk, és az AI itt ebben az esetben ugye az csak a hívószó, a becsalogató csalétek volt ennek a kollégának a számára, és egyébként ez az aránytalanság, ami miatt a Shadow AI és a Shadow IT egy kulcs probléma, hogy nagyon-nagyon komplex, nagyvállalati informatikai rendszerek vannak, és nagyon-nagyon sok pénzt elköltenek erre a vállalatok, és egyetlen egy felhasználónak a tevékenységével egy olyan hátsó ajtót tud ezen ütni, ami utána nagyon-nagyon komoly incidenshez vezethet. Ez talán ez az aránytalanság, ami a legkritikusabb ebből a szempontból.
Most, hogy mindenkire a frászt hoztuk, volt a lábővebb információt e tekintetben, mert hogy szedtek össze ilyen kis tudásmorzsákat, meg webináriumokat is csináltok.
Így van, a biztonságos felhő.hu oldalon található még sok-sok információ, ugye szabályozások is vonatkoznak erre a területre, illetve vannak nagyon izgalmas webináriaink, ahol például Keleti Artúr jövőkutatóval fogunk beszélgetni az AI-nak a különböző vonatkozásaival jövő héten, úgyhogy ide sok szeretettel várunk mindenkit, beszélgessünk közösen erről a témáról, az biztos, hogy ez még hosszú ideig napirenden lesz.
Igen, és nagyon fontos, hogy sokat beszéljünk, sokat edukáljunk, neveljük ugye a felhasználókat, mert azzal lehet megóvni az értékeinket, ami most itt adatformájában jelenik meg. Dani, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk, folytatjuk majd ezt a sorozatot.
Köszönjük,
szép napot, jó munkát,
szervusz. Sziasztok, szép napot.
Angyal Dániellel, a Scourge társalapítójával beszélgettünk.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na most, hogy az amerikai indexek visszaértek a nulla állapotba, vagy kicsi plusz, kicsi mínusz ki, hogy de alapvetően így leradírozták azt a pánikot, ami volt itt az elmúlt időszakban. Összerántjuk ezt az egész sztorit, és megnézzük, hogy mi történt a tőkepiacokon Trump elnöki választása óta. Czajász Gábor segít ebben a kis összefoglalóban. A VIG befektetési alapkezelő multi-asset desk vezetője ő. Szia, jó reggelt!
Szevasztok.
Na hát akkor adjunk egy ilyen kis történelmi áttekintést, bár történelmnek még rövid, de annál intenzívebb időszak volt ez a tőzsdéken Trump elnök megválasztása óta az idei évben.
Hát igen, szerintem ez azért is érdekes, mert egyrészt, ahogy mondtad, a mélypontokból nagyon gyorsan visszajött a piac, de ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy amikor Trump elnököt megválasztották tavaly november 6-án, ugye hol voltak a főbb amerikai indexek, ugye azt látjuk, S&P 500 5900 környékén kereskedett, és igazándiból jelenleg is ugyanezeken a szinteken állunk, ugyanez igaz a Nasdaq 100-as indexre, tehát minthogyha mi sem történt volna, tehát hogyha egy 100 év múlvai gazdaságtörténész ugye visszatekint erre az időszakra, akkor azt látja, hogy valójában nem történt semmi, miközben mi meg többig rágtuk a körmünket.
Hát de tényleg még nem is dőlt el semmi.
Hát tehát, igen, még csak
még a 90 napra van felfüggesztve valami, igaz, hogy kötöttek valamit Kínában, részletek nem ismertek, igaz, hogy kötöttek valamit a britekkel, részletek nem ismertek, de hát azért ennél jóval több kereskedelmi partnerük van.
Hát arról nem beszélve, hogy azért egy picit nekem az gyanús, hogy először beledurrantunk a nullás lisztbe, aztán visszacsináljuk, hogy az biztosan nem hagy egy nyomot.
Hát igen, tehát hogy számos ilyen bizonytalanság van, és ugye, tehát hogyha megnézzük egyébként a tőzsdei gyors jelentéseket, azt látjuk, hogy az amerikai részvények ugye jó gyors jelentéseket produkáltak, az eredménytermelő képességgel nincsen probléma. Ez amúgy azt jelenteni, hogyha az értékeltség nem változott volna, akkor fél év alatt azért valamilyen pozitív hozamot mutattak, kellett volna mutatni ezeknek az indexeknek. Tehát igazándiból ez az alapkérdés, vagy ez a fontos kérdés, hogy miért nem jelentkezett most ez a pozitív hozam, és hát ahogy ti is mondjátok, ugye nem látunk tisztán csomó dologban, és szerintem pont az alapkérdésekben nem látunk tisztán. Az egyik ilyen, hogy például, hogy fenntartható pályára hogyan lehet majd állítani az amerikai államadóságot. Uh-huh. Ugye Elon Musknak ebben lehetett volna, vagy lesz van szerepe, hogy a állami kiadásokat ugye le kell valahogy faragni, de ahogy mondtátok, abban sem látunk még tisztán, hogy ez az új vámpolitika legvégén hova is fog majd kifutni, mit lesznek azok a vámtételek, amik hosszú távon ugye nem tarthatóak lesznek. Mm. És hát aztán legvégén, hogy mindez hogyan hat majd az inflációra, illetve igen, a Fednek milyen mozgástere lesz legfőképp a kamatvágás.
Igen, ugye a dollárt is jól megrángatta ez a történet, komoly értékvesztés volt. Sőt, hát ugye az volt, erről beszéltünk is, hogy az egésznek a különlegessége az volt, hogy minden eszközosztályban ment a pánik és az eladás, amire azért nagyon nem volt példa, és nem is nagyon jellemző az amerikai piacokon, ez inkább nálunk ismert, ugye a fejlődő régióba. Szóval a dollárt is eléggé megviselte, ez sem hagy nyomot? Tehát innentől is visszaállt a bizalom, és minden megy a régibe?
Ezt mondanám, hogy a részvényindexek, ugye a headline indexek, mintha ott nem történt volna semmi, ugye a dollárban látszik azért, hogy van egy elbizonytalanodás a befektetők körében az amerikai eszközök tekintetében. Tehát az, hogy ugye azért látszik, hogy amikor a Trumpot beiktatták, és utána jöttek ki az újabb és újabb intézkedések, gyakorlatilag egy ilyen egész pályás letámadás, vámok Mexikó ellen, vámok Kanada ellen, bejelentjük igényünket Grönlandra, tehát azért ez mindenkit elgondolkodhatott, és beindult egy rotáció, tehát amúgy is a tavalyi nagy nyertes az amerikai részvénypiac volt, tehát ez végül is egy természetes dolog, hogy ott realizálunk profitot, és aztán átvisszük máshova, és aztán itt megtalálták a befektetők az európai részvénypiacokat.
Igen, akik köszöni szépen ezt a kis pulpárlét, ugye a DAX igen komoly emelkedést produkált, elég komoly haszonélvezője volt, ahogy te is mondod, egy ilyen safe haven pozícióba keveredett Európa ennek a cirkusznak a közepette.
Igen, de hát azért ehhez is van köze Trumpnak, hiszen hogyha visszaemlékezünk, februárban volt Münchenben egy biztonságpolitikai konferencia, és ott debütált ugye J.D. Vance alelnök, aki gyakorlatilag rárúgta az ajtót az európai szövetségesekre, és világossá tette, hogyha itt nem lesznek magasabb védelmi kiadások, akkor Európának nem lesz beleszólása mondjuk az orosz-ukrán béketárgyalásokon a dolgokba. Tehát azért ez mondjuk a német politikát is felrászta, és talán ez kellett ahhoz, hogy aztán a előrehozott választásokon nyertes német konzervatívok Friedrich Merzel az élen megpróbálják az adósságfék nevű intézményüket ugye fellazítani, ami igazándiból az elmúlt 10 évben ugye gúzsba kötötte a német gazdaságpolitikát, és gazdasági élénkítésre miatt nem nagyon tudtak pénzt költeni. Most ez lehetőséggé válik, és ugye a DAX index emelkedésében ez öltött testet.
Uh-huh. Ugye még az aranyról egy-két szót, mert ott is a óriási rallit hozott, tehát ott volt sok minden, ami összeadódott és hajtotta az árat, de ez az utolsó, az emelkedés utolsó szakasz, az talán inkább a pániknak volt köszönhető, azért is gondolhatjuk, mert most éppen korrekcióban van.
Igen, tehát azért itt ez a geopolitikai átrendeződés, amit Trumpék kezdeményeztek, az tényleg túl sok volt a jóból, de azért hozzá kell tenni, hogy az aranynak ez a mostani elképesztő emelkedés, ez 2022-ben indult. Tehát még a Bidenék alatt vette kezdetét, és ez arra volt egy természetes reakció, hogy a orosz invázió után, ukrajnai invázió után az orosz adósság, az orosz tartalékokat ugye zárolták a nyugati országok. És azért ez elgondolkodtatta az összes jegybanki tartalékkezelőt, hogy kizárólag dollárba vagy euróba érdemes-e tartalékot képezni, és így felértékelődött az arany szerepe. Tehát, hogyha megnézzük a chartot, akkor látszik, hogy itt 2022-ben ilyen 1700 dollár per uncián kereskedett az arany, és onnét vette kezdetét egy elképesztő emelkedés. Tehát ugye az volt most egyébként a rövid távon egy ilyen érdekes momentum, hogy amikor kijött az a legutóbbi kínai tartalékadat, ami azt tükrözte, hogy a kínai jegybank még veszi az aranyat, na arra már az arany valójában nem tudott emelkedni.
Világos. Csak nagyon röviden elfogyott az időnk, de van ez a VIG Active Beta alapotok, hogy ha lehet persze így a kulisszák mögé nézni, hogy ti hogyan gondolkodtok ebben az amerikai részvény súly tekintetében, hogyan mozdultatok el?
Hát ugye annyira megnövekedett a volatilitás, az a politikai zaj olyan nagy, hogy nagyon nehéz tisztán látni, tehát most egyelőre nem tartunk amerikai részvényeket, ezt március végén csökkentettük le az amerikai részvények súlyát. Ugye alapbefektetési politikához lehetővé teszi azért is aktív béta, mert hogyha úgy látjuk az indikátoraink segítségével, hogy nem érdemes részvényt tartani, akár nullára is csökkenthetjük a súlyát, és az amerikai esetben ez történt, hát majd hónap végén megnézzük, hogy okosabbak leszünk-e.
Világos, oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük Gábor a beszélgetést, jó munkát kívánunk, szép napot!
Köszönöm szépen,
szia! Ez Gáborral, a VIG befektetési alapkezelő Multi Asset Desk vezetőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.